Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kértek, csendesedjünk el, és magunkat Isten előtt megalázva imádkozzunk. Urunk Istenünk, eljöttünk a Te hajlékodba, eljöttünk, és itt előtted megállva ezen a délután, ebben az estébe hajló órában, a hidegben, olyan közel jön a mi lelkünkhöz, mindaz, amit a sötétség és a hideg jelent, ilyenkor, amikor a természet is lelassul és kicsit meghal, a mi lelkünk is gyakran borúba burkolózik. Add Istenünk, hogy a sötétség ellenére, a tél ellenére, ha tudjunk lelkileg legalább megmelegedni a Te igéd fényénél, világosságánál, tüzénél. Kérünk, szólj hozzánk a mai alkalommal. A Te megáldó kegyelmed jöjjön közénk a Szentlélek által. Add, hogy minden félrevezető gondolatot, figyelmünket, elvonó dolgot ne tudjunk most szem előtt tartani, hanem egyedül a Te ígédre tudjunk figyelni. Jöjj közénk a Te lelked által, és szólíts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján a mai délutáni alkalommal szólni kívánok köztetek, írva található Lukács evangéliumának 22. fejezetében, a 14. verssel kezdődő ige szakaszban. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek, adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek, ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai vasárnap vízkeresztnek a vasárnapja, és különös, hogy ezen a vasárnapon, a vízkereszt napján, tehát amikor Jézus Krisztus az ő messiási küldetésének a kezdetén, a Jordán vízében keresztelő János által megkereszteltetett, pontosan a vezérfonalunk, tehát a bibliaolvasó kalauz ezt az imént felolvasott új szövetségi igét hozza, amely nemhogy a Krisztus messiási útjának, tehát a tanítói útjának az elején történt meg, hanem pontosan az egyik utolsó stádiuma, stációja, az úrvacsora szereztetése, az utolsó vacsora, ahogy más néven ismeretes. Egy kicsit talán ellentétben áll ez a mai napnak a az üzenetével, azt gondolhatjuk első hallásra, hiszen nem az útnak az elejéről, hanem pontosan az útnak a végéről van szó benne. De azt gondolom, hogy ahogyan a karácsony sem érthető a keresztnek a titka nélkül, a húsvéti események nélkül, úgy a vízkereszt is, Krisztus tanítói hivatalának az eleje is sokkal jobban megérthető a vége felől szemlélve. Úgy van ez, kedves testvéreim, hogy az ember elindul egy hosszú útra, és lehet, hogy az elején még nincs annyi ereje, de ha tudná, hogy hova fog megérkezni, vagy ha elindulunk nyaralni, hogyha tudnánk, hogy milyen jó lesz az a hely, akkor talán kevesebb aggodalommal és nagyobb lelkesedéssel indulnánk útra. Valahogy így vagyunk Krisztus útjával is, amikor a keresztelő János megkereszteli Jézust, a legtöbb ember nem érti, hogy mi történik ott, nem értik, hogy miért száll le a lélek, nem értik, hogy Jézus Krisztusnak miért kell alá merülnie ugyanolyan emberként a Jordán vizébe. Viszont ha az utolsó vacsora felől szemléljük ezt az eseményt, akkor egyből világossá válik sok minden. Két végpont van tehát előttünk, hiszen a vízkereszt után Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, és a mai ige pedig az evésről szól, az ünneplésről szól. Aztán olyan kettőség is megjelenik az ígében és a mai nap fényében, hogy az első a keresztelésre utal, a második pedig az úrvacsoránkra. E kettőség, a mai ünnep úgy gondolom, hogy a Krisztus titoknak a mélyére el tud vezetni bennünket. Két fontos részt szeretnék kiemelni az ígéből, amely úgy gondolom, hogy az egész történetnek a kulcs mozzanatát feltárja előttünk. Az egyik Jézusnak az a két szava, amivel kezdődik tulajdonképpen az egész történet, hogy vágyva vágytam. A második pedig az, hogy ez az én testem. Vágyva vágytam. Amikor a Bibliában vágyakról hallunk és olvasunk, akkor egy kicsit távolinak tűnik a Biblia fő üzenetétől, mert a vallásos, de még a nem vallásos ember is tudja jól, hogy a kereszténység gyakran abban áll, hogy nem a vágyaknak engedelmeskedünk, nem a belső ösztöneinknek, nem azoknak a dolgoknak, amelyek különböző tárgyak, dolgok, vagy esetleg emberek megkívánását jelentik, hanem a vallásosság inkább arról szól, hogy ezeket lefolytjuk, hogy ezekről nem beszélünk. És mégis a Bibliában megjelenik a vágyakozás, sőt a szerelmi vágyakozás és az énekek éneke egy végtében erről szól, szerelmes énekeknek a gyűjteménye. De nyilván, amikor Jézus azt mondja, hogy vágyva vágytam, akkor másra kell gondolnunk. És csodálatosan és szépen világosan kibomlik a történetből meg Jézus egész messiási működéséből, hogy mit is jelent ez a vágyva vágytam. Azonban mielőtt erről szólnék, szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy mi emberek mire szoktunk vágyni, mi az, ami fontos, ami számunkra, amire azt mondjuk, hogy nagyon vágyunk. Azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a mai ember, de ezzel nem volt így a 2000 évvel, vagy az 5000 évvel ezelőtt élő ember sem, testi dolgokra vágyik alapvetően. Olyan dolgokra, amelyeket megszerez, amelyekkel jól tud lakni, amelyek biztonságot adnak neki, amelyeknek a birtoklása kellemes és jó érzést kelt benne. Ezekre vágyunk. A legtöbb ember erre vágyik. Aztán nyilván nem akarom degradálni ennyire az embert, hogy az ember csak test és csak ilyen csúnya testi dolgokra vágyik. Nyilván vágyunk a szeretetre, vágyunk a közösségre is. Vágyunk arra, hogy biztonságos családunk legyen, akár fiatalként, gyermekként, vagy idősebb emberként is. Vágyunk nem csak testi, hanem lelki dolgokra is, ami legtöbbször a szeretet és a közösségben nyilvánul meg. Krisztusnak ez a vágya, ami az ő anyanyelvén a felső foknak a kifejezése, tehát amikor azt mondja egy arám ember, már nincsenek arámok, de régebb, amikor azt mondta, hogy vágyva vágyok, az azt jelenti, hogy ez a legnagyobb vágyam. Ugyanígy a Bibliában az énekek éneke az azt jelenti, hogy a legszebb ének. Tehát amikor Krisztus azt mondja az ő saját anyanyelvén, hogy vágyva vágytam, akkor ezt úgy tudnánk a mai nyelvre lefordítani leghűebben, hogy ez a legnagyobb vágyam. Ez a legfontosabb az életemben. Vagy esetleg még egy-két más dolog fontos, de az első helyen ez van. De micsoda. Krisztusnak az a legnagyobb vágya, az igevers nyilvánvalóan ezt leírja, hogy együtt legyen a tanítványokkal. Tehát együtt legyen azokkal az emberekkel, akik az övéi, akikhez tartozik. Azt gondolom, hogy nemrég volt karácsony, és mindannyian tudjuk, hogy miről van itt szó. Hiszen karácsony az a szent ünnep, amikor az ember mindig keresi a kapcsolópontot az övéivel. A közeli hozzátartozókkal együtt ünnepelünk, a távolabbiaknak legalább egy lapot küldünk, vagy egy e-mailt, vagy más formában, egy SMS formájában, telefonhívás formájában tartjuk a kapcsolatot. Mert nagyon fontos mindannyiunk számára a közösség, és Krisztusnak is, bár ő Isten volt, de azért jött a földre, hogy egy közösséget teremtsen, és egy közösséget építsen. És ez a közösség nem más volt, mint a tanítványoknak a köre, akikkel a felolvasott történetben együtt van. És ez a legnagyobb vágya, hogy velük együtt ünnepeljen, mert egy ünnepi vacsorára gyülekeztek össze. Ez a Páska ünnepe volt, ami a zsidók Egyiptomból való kiszabadulásának az emlékünnepe volt. Egy ünnepi vacsora, azt gondolom, hogy emberi szempontból is nagyon érthető Jézusnak ez a vágya, mert mi is várjuk az ünnepi vacsorákat, és majd fogjuk várni a húsvéti vacsorákat, vagy a böjt előtti farsangi étkezéseket, amikor még különböző megszorítások nélkül ehetünk. Ez az emberi oldal. Azonban Krisztus vágyának van egy olyan oldala, amit azt gondolom sokkal nehezebb megértenünk, de mégis ebben áll a kereszténységnek a lényege, mégpedig az, hogy ő nem csak az emberi közösség melegségére vágyott, és nem csak arra vágyott, hogy milyen jó lesz majd együtt lenni és együtt enni a tanítványokkal, hanem valami borzasztó dologra vágyott. Tehát ez a mi élmény, de nehezen tud helyet kapni, arra vágyott, hogy szolgáljon nekik. Azt gondolom, hogy ez már egy kicsit távolabb áll a mi vágyainktól. Mert az egyik hatalmas nagy ösztön az emberbe például a hatalomvágy, amely nem arról szól, hogy én szolgáljak másoknak, hanem hogy minél többen szolgáljanak nekem. Krisztus pontosan az ellenkezőjét vágyja, amit az emberek vágynak. Azt vágyja, hogy ő szolgálhasson. És János evangéliumában, hogyha végigolvassuk az utolsó vacsora történetét, akkor ott világosan kiderül, hogy ezt komolyan gondolta. Ott a vacsorán. Hiszen azt tette, hogy felövezte az ő ruháját, és vett egy vizesedényt, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Ő a mester, a rabbi, mossa a lábait a tanítványoknak. Mossa a lábait a halásznak, a vámszedőnek, mossa az egyszerű embernek a lábát. Ez egy rabszolgamunka volt az ókorban. Egy alantas tevékenység, mint az utcaseprés. Krisztus ezt megcselekedte, és azt megmutatta, hogy ő erre vágyik. Aztán, hogy egy picit tovább gondolunk egy nappal későbbre, akkor rájöhetünk arra, hogy Krisztus vágyta, akármilyen morbid is, azt, hogy úgy szolgáljon az emberi világnak, és hát kiváltképpen az ő tanítványainak első körben, hogy önmagát áldozza, értük. Hát azt gondolom, hogy ez az, amire végképp nem vágyik senki. Hogy más emberért áldozatot hozzon. Hogyha kényszerűségből, vagy ha úgy hozza az élet, akkor hozunk áldozatot, mert azért a kapcsolatok csak úgy működnek, ahogy egy lelkész mondta, a világot az áldozat viszi előre. De azért nehéz áldozatot hozni, meg nem vágyunk rá. Végképp nem szeretnénk. Mert valahogy úgy vagyunk, hogy ami a miénk, az a miénk. De kedves testvéreim, Krisztus ennél és emiatt több, mint egy ember. Hogy ő vágyja azt, hogy szolgáljon az ember világnak. Ez az ő létének és lényének az egyik legmélyebb titka. A golgotai áldozat, az értünk hozott áldozat, az, hogy ő a saját életét feláldozta mindenkiért, aki hisz benne. A másik kulcs mondatra rátérve, ami tulajdonképpen ezt a gondolatot folytatja, ez az én testem. Gyakran félreértik ezt, nem is kevesen, több milliárdan, vagy millióan, milliárdan azért nem, de akik a katolikus vallásban vannak és élnek, mert konkrétan értelmezik, és azt mondják, hogy az úrvacsorában Krisztusnak a valóságos teste fizikálisan megjelenik. Na most reformátusként ezt gyors ütemben el kell felejteni, mert ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Krisztus minden ajtó. Ugye Krisztus mondta magáról, hogy én vagyok az ajtó. Elhisszük, hogy ezek az ajtók Krisztus. Ugye milyen buta gondolat? Krisztusnak ez a mondata, hogy ez az én testem, amikor a kenyeret, a kovásztalan kenyeret a kezébe vette, ez egy szimbolikus beszéd. Jézus egész életében példázatokban beszélt, szimbólumokban, metaforákban. Tehát nem konkrétan értette azt, hogy ez a darab kenyér, amit itt learatott búzából és megörölt búzából készítettek, sütöttek, ez én vagyok. Hanem ez a kenyér szimbolizálja, jelképezi és megmutatja mindazt, amit én teszek értetek. És tudni kell ehhez, hogy kicsit jobban megértsük az ókorban a kenyereket, a kovásztalan kenyeret, úgy szolgálták föl, sokkal közösségibb volt az étkezésük, hogy egy nagy, egy ilyen lepény alakú, ma azt mondanám, egy lángos vagy egy pizza alakú kenyér volt, és a családfő megtörte a kenyeret. Ahogy egyébként a paraszti családokban még talán ebbe a századba is szokás volt, hogy a családfő megszegi a kenyeret, vagy a házasszonya. A családfő megtörte a kenyeret és szétosztotta a család tagjainak, ugyanis a páska vacsora az egy családi, bensőséges ünnepi vacsora volt. És amikor Krisztus megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy ez az én testem, akkor tulajdonképpen megmutatja, mint a hittanórán a gyerekeknek megmutatjuk. Megmutatja, hogy mi történik vele, mi történik az ő testével, megtöletik. És milyen szép ez a szimbólum, hogy nem csak úgy megtöletik és ledobja az asztalra, hanem szétosztja, és odaadja mindenkinek, aki ott van körülötte. Azt gondolom, hogy nem is igazán szükséges ehhez túl sok magyarázatot fűznöm, mert mindannyian azt gondolom, hogy értjük, hogy mit jelent ez. Hogy az Istenség önmagából ad nekünk, és nem számít az, hogy ő neki ez áldozat. És nem számít az, hogy ez törést jelent, fájdalmat, keserűséget. Ő akkor is adja nekünk, hogy nekünk váltságunk legyen. Ezzel fejezi ki tehát Jézus az áldozatot, ezzel a példával, amit azóta is az úrvacsora szokásában a kereszténység megél, és azt jelenti ez, hogy legyen lelki valóság mindannyiunk számára, amit Krisztus értem tett. Ez jelenti az úrvacsorának az egyik mély üzenete. De mi is az, amit értünk tett? A Mózes harmadik könyvében van egy érdekes történet, amely történetből ered egyébként a bűnbak szavunk. Ez a történet arról szól, hogy minden évben ki kell választani egy kecske bakot, és a zsidó nép számára, és a főpapnak oda kell lépni a tábor szélén lévő kecskebakhoz, és a kezét ráhelyezni a kecskének a fejére, és elzavarni a pusztába. Ez egy régi szokás volt, és ez azt jelentette a zsidók az ószövetségi nép számára, hogy a főpap szimbolikusan ráhelyezi az egész nép bűnét a kecskebakra, és így az elviszi. Azért mondtam ezt el, hogy értsük, a zsidó kultúrkörben nőtt fel és működött Jézus, hogy mit jelent az áldozat. Ezt jelenti Krisztus áldozata, hogy rá lehet helyezni a bűnöket, és ő elveszi tőlünk. A gond nem ezzel szokott lenni. A gond inkább azzal szokott lenni, hogy mi nem helyezzük rá a bűneinket. Hogy üresen távozik esetleg. Megszólít, de üresen távozik tőlünk. A legnagyobb kérdés mindig az, hogy le tudom-e tenni? Le tudom-e tenni az aggodalmamat, a félelmemet? Le tudom-e tenni a rossz élményeimet, emlékeimet, az, hogy megbántottak? Le tudom-e tenni a sérelmeimet? Le tudom-e tenni mindezt összefoglalólag a bűneimet? Mert aki így gondolkozik, az bűnös. Aki nem tud megbocsátani, aki őrizgeti a tüskéket, a különböző fájdalmakat, a különböző rossz gondolatokat, vagy ahogy a modern pszichológia mondja, az agressziót, az önmagát pusztítja és a bűneiben él. A legnagyobb gond az, hogy az ember ezektől nem tud megszabadulni. És nem azért nem tud megszabadulni, mert nincs hova letegye, mert áll a Krisztus szent keresztje, ahogy szoktuk is énekelni, elmúlás és bűn felett. Le lehetne tenni Jézushoz, azonban sokszor úgy van az ember, hogy 10 körömmel ragaszkodik és fogja, és nem engedi el. És az elengedés az rajtunk múlik. Krisztus meghozta már az áldozatot. El tudjuk-e engedni bűneinket, és tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, ezt és ezt tettem, és én ezt leteszem a te színed elé. Hát ezért jött Krisztus. És ezért vágyik arra, hogy velünk legyen. És ezért vágyik arra, hogy föláldozza önmagát értünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Hogy a lelkünk megkönnyebbüljön, megtisztuljon. Olyan ez egy másik példával élve, kedves testvéreim, mint amikor egy hajótörést szenved egy nagyobb hajó, és mindenki próbálja menteni az értékét, és hogyha valaki, mondjuk egy zenész egy súlyos zongorába belekapaszkodik, mert az olyan drága neki, és olyan sok pénzért vette, akkor mi történik vele? Lemegy a tenger fenekére azért, mert fogja erősen azt a zongorát. És mikor tud feljönni, és mikor van esélye az életre? Hát akkor, ha elengedi. Gyakran így fulladunk meg. Persze ez a fulladásos halásokáig tart, akár 80 évig is. De az biztos, hogy megfulladunk. Először a lelkünk sorvad el. Testünk meggyengül, megbetegszik. konfliktusaink vannak, rendezetlen kapcsolataink, stb. Stb. Lehetne sorolni a tüneteket. És csak azért, mert olyan erős a kezünk, és olyan erősen tudunk ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amik lehúznak, és nem tudjuk odaadni Krisztusnak, hogy tudom, hogy te megbocsátasz, és ezt átadom neked. Igen, ez a nagy feladatunk, Krisztus elé borulni, és elengedni bűneinket, Krisztus elé borulni, és elengedni a kincseinket. Van a Bibliában egy történet, Anániás és Szafira története, amikor leborultak a Krisztus elé, le is tették a kincsüket, de nem tudták elengedni, és meghaltak. Ez a történet is elmondja, hogy mennyire nem ez a feladatunk ebben az embervilágban ragaszkodni, fogni. A valóságos dolgokat, meg a lelki dolgokat, amikről szóltam. És ameddig ezeket nem tudjuk Krisztusban elengedni, addig valóban olyan a mi életünk, mint egy tenger vagy egy folyó fenekére ragadt, nehezékekkel teli valami. És hogyha ezektől a nehezékektől megszabadulunk, akkor egyből az Isten kegyelmének a felhajtó ereje felvisz a felszínre. Ez a hivatásunk. Jöjjünk fel! Jöjjünk fel a víz alól, ahogy az Úr Jézus is a bemerítés alkalmával a Jordánból feljött. Hiszen úgy történt az akkori keresztelés, azért keresztelt János a Jordánba, mert teljesen lement a víz alá, lenyomta, mondhatnám így is, a víz alá azt, aki a keresztségben részesedni akar, teljesen elborította a víz, és utána feljött a víz alól. Tulajdonképpen ez is egy gyönyörű szép kép, amely összefoglalja a mi egész életünknek a lényegét. Feljönni a víz alól, mert nem az a mi éltető közegünk, hanem az, hogy levegőn legyünk, és a napfényben legyünk. Jöjjünk föl tehát, Krisztusban engedjük el bűneinket, mert ő vágyja azt, hogy mindez megtörténjen a mi életünkbe. Jöjjünk föl a felszínre, mert itt élet és napfény van. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sok mindent mutathatunk, sok mindenről beszélhetünk, sok mindenre gondolhatunk a mi életünkben. Az emberek felé talán el lehet szépen mutatni, megjátszani, hogy mi jók vagyunk, de gyakran a legnehezebb pillanatokban derül ki, hogy nem. És minden napon, minden pillanatban te látod a mi életünket, és látod azokat a dolgokat is, amelyek nehezékként ott vannak, rossz szokások, bűneink. Szeretnénk elengedni ezeket, szeretnénk így megtapasztalni a keresztnek a valóságát, az, hogy te valóban meghaltál értünk. Ameddig ezt nem tudjuk megcselekedni, addig oly távol vagyunk tőled. Pedig hallottuk az igéből, hogy te leginkább arra vágysz, hogy velünk közösségbe legyél. Az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Add, hogy megnyissuk ajtóinkat, és te bejöjj közénk, és velünk vacsorálj. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.